Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk örök élet vasárnapjára kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének a 65. fejezetében a 17. verstől a következőképpen. Mert én új eget és új földet teremtek, így szól az Úr. A régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek. Mert Jeruzsálemet vígasságra teremtem, népét pedig örömre. Vígadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak... Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él. Sem öreg ember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabb is 100 évesen hal meg. És aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek, és ők laknak majd bennük. Szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. És amiért megdolgoztak, választottaim maguk élvezhetik. Nem hiába fáradoznak. Nem vesztedelemre szülnek. Mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Amen. Szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban halottak napján a temetőben mindenféle hangos megjegyzések elhangoznak. Persze igyekszik mindenki csendesen viselkedni, de azért időnként fültanúja vagyunk annak, hogy kinek a szívében milyen hit van. Tehát elhangzott ilyen megjegyzés is, hogy ide jutunk mindannyian. Ez a végállomás. Közben felemeljük a szemünket, és ott van a temető kapujának felirata, feltámadunk. Megfogalmazódik a keresztény reménység, hogy nem ez a végállomás, nem a sír, nem a temető a végállomás, hanem az Isten szín elé fogunk majd élni, állni. És ott lesz nekünk, hívő keresztényeknek, ott lesz a végállomás, az Isten színe előtt, az Isten közelségében, az ő kebelén. Volt egy hívő nagynéném, aki még a születésem előtt fiatalon meghalt, úgy mesélték, hogy nagyon sokat szenvedett életében, és a sírkövén ez a felirat van, hogy Jézusomnak szívén megpihenni jó. És valahányszor oda megyek, mert édesapám is ott van eltemetve, abban a sírban. És mindig, ahogy olvasom ezt a feliratot, ez annyira jól esik nekem. Annyira megerősíti a szívemet. Igen, Jézusomnak szívén megpihenni jó. Mert hogy az ember nem ott van a sírban. Az ember, hogyha Jézus Krisztusban, mint megváltóban, hitt és bízott, akkor ott van az Úr Jézus Krisztus kebelén. Ugye az ókorban úgy étkeztek, hogy ilyen fél oldalra dőltek az emberek, ilyen félig fekvő helyzetbe, és azt mondták, a kebelemen van, aki ott mellette volt az étkezés közben. Ez a szoros kapcsolatot jelenti, az elválaszthatatlanságot, hogy ott lenni Jézus mellett, ott lenni Jézus kebelén, most már örökkön, örökké. Egyébként a sír feliratokban nagyon sokszor megfogalmazódik vagy a reménytelenség, vagy a reménység. Olyan nagyon érdekes tud lenni, amikor két egymás melletti sírkövön, az egyiken az van fölírva, hogy a fájdalom örök. Milyen reménység ez? Akik fölírták ezt a feliratot, abban hisznek, hogy a halál a vég, ott a pont, nincs semmi, nincs reménység. És ott van a szomszédságában a másik sírkő, fájdalmas volt az elválás, boldog lesz a viszontlátás. Mennyire más ezt olvasni, mennyivel inkább segít ez az emberen. Ez a felirat sem tagadja a fájdalmat. Nem kell azt tagadni. Fájdalmas az elmúlás. Nem kell szégyelni, nem kell tagadni. Nem kell azt gondolnunk, hogy ha gyászolunk, ha sírunk, akkor talán a többiek azt fogják hinni, hogy nincs hitünk. Szabad gyászolni. Szabad sírni. Még az Úr Jézus is sírt a barátja sírjánál. Persze erről folyik a vita, hogy hát most a gyász miatt sírt, vagy inkább azért sírt, hogy miért olyan hitetlenek az ott álló emberek, vagy megszánta őket, megsajnálta őket, hogy meggyötri őket a gyász és a fájdalom. Tulajdonképpen teljesen mindegy, de sírt, és nem szégyelte a könnyeit. Pszichológusok szokták is mondani, hogy talán sok ilyen lelki megbetegedés, ilyen pszichés megbetegedés éppen az elfojtás miatt van. Régen mertek az emberek a temetésen hangosan jajveszékelni, és nem szólták meg egymást, hanem elfogadták, hogy igen, a fájdalomnak ki kell jönni, és ki szabad jönni. Ez hozzá tartozik a gyász feldolgozásához. Ez hozzá tartozik ahhoz, hogy majd tudjunk aztán tovább lépni. Hozzá tartozik ahhoz, hogy a sebeink, a lelki sebeink majd begyógyuljanak. Szabad kifejezni, hogy fáj. Emlékszem, édesapám sokszor mondta, hogy szeret temetésekre járni, mert ott még egy férfi is nyugodtan sírhat, és akkor legalább a saját elrontott élete fölött is sírhat bátran, nem fogja megszólni érte senki. Nem tudom, hogy mi történt az emberek gondolkodásában, hogy most már mindenki olyan fegyelmezett próbál lenni. Nem merek a másik előtt sírni. Nem merek eljönni az Isten. Hányan és hányan mondják, hogy azért nem jön el az Isten tiszteletre, mert hogy mindig elkezdi a sírást, az ige megérinti a szívét, valahogy elkezdenek peregni a könnyei, és hát a többiek meg fogják szólni. Miért is kell egymást megszólni ezért? Szabad kifejezni, hogy fáj. Nem kell azt mondani, hogy ó, halál a semmiség. Nem semmiség. Meggyötör bennünket ez a dolog. Meggyötör bennünket ez a dolog, hogy elveszítjük azokat, akiket szeretünk. És ez így természetes, hogy meggyötör. Ez így természetes, hogy fáj. Ez így természetes, hogy nem tudjuk már elfelejteni. Nem tudunk már úgy csinálni, mintha nem lett volna az az illető valamikor az életünkben. Fájdalmas volt az elválás, de boldog lesz a viszontlátás. Hogy nem a haláli az utolsó szó. Nem a fájdalom tart örökké, nem a sírás tart örökké. A fájdalom, a sírás el fog múlni, hát nem megígérte az Úr, ott van a jelenések könyvéből, hogy az Isten letöröl az ő szemükről minden könnyet, és nem lesz több fájdalom, és nem lesz halál. Ezek a nem örök dolgok. És Isten kijelenti, hogy éppen a boldogság és az öröm lesz az örök. Örök öröm. Bele se tudunk gondolni, hogy ez mit jelent. Örökké tartó öröm. A mi földi örömeink egy pár percig szoktak tartani, vagy legfeljebb pár órát, aztán utána megint a gondok, problémák, szomorúságok, És egyszer az öröm nem fog többet elmúlni, hanem örökké fog tartani. A felolvasott igében is ez nyilvánul meg. Reménység hatja át az egész ige szakaszt és biztatás. Isten népére öröm vár, Isten népére örök öröm vár. Új ég, új föld, amit betölt majd a vigadozás. És az együtt örvendezés az Úrral, ez valami annyira szívet megérintő dolog, amikor azt mondja Isten, hogy örvendezni fogok népemmel, hogy az Úr együtt örvendezik velünk, és akkor a lelki szemeim előtt rögtön megjelent egy körtánc. Ugye a körtánc az valami egész más, mint amit egyébként táncolunk bulikban. A körtáncban mindig valami mennyországbeli öröm nyilvánul meg. Amikor voltunk ifjúsági táborban nyáron, akkor a néptáncos fiatalok mondták, hogy szeretnének egy körtáncot tanítani, és akkor mindenki körbeállt, ott 30-valahányan, és eljártuk azt a körtáncot, és az mindig olyan csodálatos érzés, hogy úgy leszáll a mennynek az öröme egy körtáncnál. És akkor így elképzelem, azt mondja az Úr, hogy együtt fogok örvendezni veletek, együtt fogunk körtáncot járni, ezt valahogy így képzeljétek el, együtt nevetni Jézussal, együtt körtáncolni vele, ez valami fantasztikus kilátás. Az ige szakasznak az eleje és a vége, az tulajdonképpen egy profécia az örökké valóságról, mert én új jeget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe, ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek, és a végén az édenkerti állapotokról van szó, amikor a farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, ezt mondja az Úr. Az örökké valóságról van itt szó, és érdekes módon a közbelső rész pedig egy profécia arról, hogy Isten népe, Izrael, hazamegy majd a 70 év leteltével a babiloni fogságból, és Isten reménysége az, hogy most már az ő útján fognak járni, és akkor úgy kiáradhat rájuk az ő gazdag áldása, hogy hosszú életűek lesznek, jólétben élnek, békében élnek. Nagyon érdekes dolog az, hogy ez a két különböző dolog, a két különböző profécia így összekeveredik egy szakaszon belül, és gondolkoztam is rajta, hogy miért van ez, és hogy még az Úr Jézus Krisztus is beszél így. Jézusnak is vannak ilyen proféciái az utolsó időkről, hogy az egyik igeversben Jeruzsálem pusztulásáról van szó, a templom pusztulásáról, ami 70-ben ugye bekövetkezett, a másik igeversben pedig az utolsó ítéletről, az új teremtésről, ami még előttünk van, és nem tudjuk, mikor fog bekövetkezni. És hogy a kettő valahogy úgy keveredik, és ebben az Ézsaiási igében is keveredik ez a kettő, amit itt a földön akar adni Isten az ő népének, ha az ő népe az ő útján jár, és őt követi, és ott van ugyanakkor az örökké valóságról szóló profécia is. Miért keveredik? Én úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon jól kifejezi az ige azt, hogy ez a kettő szorosan összefügg. Kifejezi, hogy az örök élet az nem egy mennyiségi, hanem egy minőségi fogalom. Nem egy időhöz köthető állapot, hanem egy idő fölött álló állapot az örök élet. Vagyis ha Istennel, Jézussal vagy kapcsolatban, akkor már benne vagy az örök életben, ami majd egyszer ki fog teljesedni. Már itt bele lehet lépni, de itt még ugye azért itt van a fájdalom meg a sírás, de egyszer majd az öröm ki fog teljesedni. Ha az Úr Jézus Krisztus beengedted a szívedbe, akkor már benned van az örök élet. Azt mondja az Úr János evangéliumában, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, még ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hát hogy kell ezt érteni? Hát tudjuk, hogy meghalunk. Igen, a testünk, az megöregszik, megbetegszik, elpusztul, elromlik, A testünk az hús, és a hús az elromlik, megromlik, elenyészik. De az igazi éned, a személyiséged, a lelked, a szíved, aki igazából te vagy, az nem hal meg soha. Az igazi éned, az igazi valód, te magad, ott vagy az Úr Jézus Krisztus kezében. Hát mit mond szintén a János evangéliumában az Úr Jézus? Hogy az enyém ott vannak a kezemben, és senki ki nem ragadhatja őket onnan, senki és semmi. Még a halál sem ragadhat ki téged az Úr Jézus Krisztus kezéből, hogyha te hozzá tartozol, hogyha te őt megváltódnak, elfogadtad. Te magad ott maradsz. Tested az elromolhat. De az igazi éned, az igazi valód, aki igazából vagy, az ott marad az Úr Jézus Krisztus kezében. Nem tudom, az én elképzelésem, ez nincs benne a Bibliában, de az én elképzelésem, hogy aki Jézushoz tartozik, annak a meghalás valami olyasmi, mint amikor este lefekszünk aludni. Becsukom a szemem, és amikor a következő pillanatban kinyitom, már látom az Urat, már ott vagyok az ő kebelén, már ott vagyok az örök örömben. Valahogy így tudom elképzelni. De azt is mondja az Úr, hogy aki hisz, ezt hittel kell elfogadni. El kell fogadni az ajándékot. Aki hisz, ha elhiszed, hogy az Úr Jézus Krisztus érted lett emberré, ha elhiszed, hogy érted halt meg a kereszten, hogy elhiszed, hogy érted ontotta a vérét, hogy téged megváltson, ha elhiszed, hogy feltámadt és most is él, ha elhiszed, hogy ő tart az ő kezében téged, akkor nem halsz meg soha. Már benne vagy az örök életben, és benne is maradsz. És az a pici öröm, amit bizonyára néha megérzel, amikor imádkozol, amikor igét olvasol, amikor elolvasol egy bizonyságtételt, bizonyára érzed időnként azt az örömet, ami átjár, hogy de jó az Úrhoz tartozni, de jó Jézushoz tartozni. És ez a pici öröm, ez egyszer ki fog teljesedni, és örökké való örömmé fog válni. Az első keresztények, amikor üldözéses idő van, és vitték őket kivégezni a Jézusban való hitük miatt, akkor így búcsúztak egymástól. Tartsátok meg a hitet, testvéreim! Tartsátok meg a hitet! Mindent elvehettek tőlük! Minden elveszhet. Elveszhet a vagyonunk, a házunk, az autónk. Elvehetik az életünket. A hitet Isten ajándékozza a szívünkbe. Azt nem tudják elvenni. Tartsátok meg a hitet, testvéreim! Tartsátok meg a hitet! Nem olyan régen ment el az élők sorából Bud Spencer. Ugye nagyon sok ember szerette a Bud Spencer és Terence Hill párost. Ó, azok voltak a szép, boldog békeidők, amikor az akciófilm az ő filmjeiket jelentette, amikor még nem volt vér egy akciófilmben, amikor még nevetni lehetett, és jókat derülni. Olvastam a tudósítást a temetéséről, és írta a újságíró, hogy Terence Hill kicsit arrébb állt, és napszemüveggel takarta el, rejtette el könnyeit, és megjegyzi az újságíró, hogy nem csak az a sok film kötötte össze őket, hanem mély keresztény hitük is. És ez így igaz. Ritkán van jó sorozat a tévében, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ritkán van olyan sorozat, ami a keresztény értékeket közvetíti, de a Don Matteo az egy olyan sorozat, amit egy keresztény embernek érdemes és lehet nézni, meg lehet ajánlani másoknak is. Krimi, és tele van keresztény bizonyságtétellel. És gondolom, hogy Terence Hill nem véletlenül vállalta, hogy öreg napjaiba, még ebbe a több száz részes sorozatba vállal szerepet. Mert minden egyes rész végén elmondja a keresztény bizonyságtételt. Minden egyes rész végén ott van, hogy Jézust kell keresni, hogy ő a megoldás. Minden egyes rész végén ott van, hogy van kegyelem, lehet Istenhez kegyelemért fordulni. És én ezt nagyon nagy dolognak érzem, hogy ebben a liberális világban ez a sorozat létrejöhetett, ráadásul Olaszországban, és aztán a magyar tévében is lehet vetíteni. Egy krimi sorozat, aminek minden részében elhangzik, hogy azért Jézust kellene keresni emberek. Azért benne kéne reménykedni. Azért nála kegyelem van, nála igazi szeretet van. És aztán kutattam az interneten Bud Spencerről, és megtaláltam igen az ő bizonyságtételét is. A pofonjairól híres színész egész életét mély hit hatotta át, ahogy maga is vallotta. Isten nélkül semmit sem értem volna el. Oda át találkozunk. Két pofon között, amit csak filmjeiben osztott ki, a valóságban nem, szilárd és mély hit kísérte Bud Spencert, már gyerekkorától kezdve. Idős korára pedig Isten még inkább biztos ponttá vált számára. Azt mondja, az életben a leglényegesebb, hogy ne tévesszük a szemünk elől. Ha nem hiszünk valamiben, akkor az semmit sem ér. A szüleim hívők voltak, így én is követtem őket. Amikor megértettem, hogy a hit igaz dolog, még mélyebbé vált a hitem. Elraktároztam magamban teljesen a tanításaikat, ezért hiszek még ma is. A filmekben gyakran visszaköszönt a színész hite, és mint mondta, az egyházi körökben is elfogadták filmjeit, hiszen mindig törekedtek arra, hogy a filmekben ne folyjon vér, és lehetőleg ne halljon meg senki sem. Itt egy picit megállok. Egy keresztény színésznek nyilván fontos megválogassa, hogy miben vállal szerepet és miben nem. Most is hallunk sok ilyet, hogy visszautasítanak keresztény színészek szerepeket, mert olyasmit kellene eljátszani, ami számukra összeegyeztethetetlen a keresztény értékrenddel. És most már ugye, hát én nem szeretek akciófilmeket nézni úgy különösebben, de ha néha beletekintek, vér, 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 5 percenként vér, robbanás, ne is folytassam. Valamikor ez még másképp volt. Keresztény filmkészítőknek, rendezőknek, színészeknek nem volt mindegy, hogy milyen üzenetet közvetítenek egy szórakoztató filmmel. A halálról így beszélt Bud Spencer. A haláltól nem félek. Isten létezik, a többit pedig majd oda át megtudom. Úgy képzelem, hogy majd test nélkül felébredünk, de most egyelőre még nem akarok többet tudni. Így vallott korábban hitéről és a halálról Bud Spencer, aki soha nem felejtett el hálát adni Istennek az életben elért sikereiért. Sok dolgot csináltam az életben, azonban Isten nélkül nem értem volna el semmit. Hatalmas hálát érzek az égiek iránt. Örök élet vasárnapja van. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja. Jövő héten már advent. Kezdjük előről. Egyik hittanórán kérdeztem a gyerekeket, hogy milyen vasárnap lesz a héten. Bár tanultuk az egyházi esztendőt abban a csoportban már az előző években, de valahogy nem ugrott be. Hát jövő héten már advent, tehát akkor ez az utolsó vasárnap. Hát vajon mi a vége a dolgoknak? Mi a vég? És akkor az egyik gyermek mondta, hogy hát a halál. Hú, mondom, egy evangélikus hittanos ne mondjon ilyet, hogy a halál a vég. Azért tartunk evangélikus hittant. Azért tanítjuk a Bibliát, mert nem a halál a vég. Ugye ő csak egy gyermek, még most keresi az igazságot. Még most akarja megtalálni a maga hitét. De bizony a felnőttek között is, a templomjárók között is. Van, amikor jelentkezik a kicsiny hitűség, a megfáradás, az elcsüggedés. És akkor mondunk meggondolatlanul valami hitetlen dolgot. Hallottam a múltkor is. Ott a temetőben van az örök lakásunk. Nem. Aki evangélikusnak vallja magát, aki kereszténynek vallja magát, ne mondjon ilyet, és ne gondoljon ilyet, és ne érezzen ilyet a szívébe, hogy a halál a vég, nem. Jézus Krisztus azért halt meg értünk, hogy legyőzze a bűnt, legyőzze a halált, és legyőzze a gonosz hatalmát. És ennek a hitnek meg kell erősödnie bennünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy erős hitünk legyen abban, hogy örök életünk van, hogy ott vagyunk Jézus Krisztus kezében, és semmi és senki ki nem ragadhat onnan. És az ő kezében maradva ki fog teljesedni az öröm. És örökké való öröm lesz az az öröm. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod hitünket vagy hitetlenségünket, megfáradásunkat, vagy éppen lelkesedésünket a te ügyed iránt. Uram, csak a te kegyelmedben reménykedünk. Hitet is te tudsz nekünk adni, reménységet is te tudsz nekünk adni, szeretetet úgy szintén, békességet és örömet. Uram, hadd tudjuk, hadd higgyük magunkat a te kezedbe. Erősítsd meg ezt a hitet bennünk, Uram, hogy a te kezedben lehetünk, a te kezedben vagyunk, hiszen meghaltál értünk. Te voltál az igazi áldozat értünk, hogy ott is maradhassunk te nálad. Amen.